Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel és nappal. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet úrnapi istentiszteletünkön. Kezdjük meg tiszteletadásunkat, és énekeljük így fennállva a 168. dicséretnek az első versét. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Gyertek testvéreim, így fennállva, meghajtott fővel valljuk meg bűneinket. Mindenható mennyei atyánk, valóban úgy szeretnénk jönni most erre az istentiszteletre, erre a közösségi alkalomra, amiről hihetjük és tudhatjuk, hogy valami más, mint a világgal való találkozás, és ebbe a találkozásba nem léphetünk be úgy, hogy nem adunk számot arról, hogy mi mennyire nem vagyunk méltók arra, hogy annak az igének a tisztasságát a szánkra, a szívünkre emeljük, helyezzük, amelyet te adsz nekünk. Megvalljuk neked valóban bűnbánattal, hogy sokszor és sok mindenben vétkeztünk ellened, mulasztással, szóval, cselekedettel, gondolattal. Hadd adjuk ezt most eléd, mennyei atyánk, és esdél kérünk a te kegyelmedért, amelyet máshogy nem szerezhetünk meg magunknak, csak Jézus Krisztus kegyelméből. Mondjuk el közösen bűnbánó imánkat. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Szeretett gyülekezet Istennek népe, hirdetem néktek, ami mennyi atyánk bűnbocsájtó kegyelmét. Ő mondja, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És azt mondja nekünk is személy szerint. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és folytassuk Isten tiszteletünket keresztelőre készülve. Énekeljük a 329. dicséretünknek második versét. Nem éltem még a földszínén, te értem megszülettél. Szeretett testvéreim, a keresztség sákramentumának igéit olvasom Máté evangéliumának 28. részéből a 18-tól a 20-ig tartó versekben, ahol ezt olvassuk. Jézus hozzájuk, már mint tanítványaihoz lépett, és így szólt. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És olvasok még egy igét keresztelőhöz kapcsolódóan, Máté evangéliumának a 22. részéből, a 34. verstől, mely a nagy parancsolat címet viseli. Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szaduceusokat elnémította Jézus, köréje gyűltek. Egyikük pedig, egy törvénytudó, kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle. Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus pedig így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig ehhez hasonló, szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Foglaljunk helyet, testvérek! Szeretett gyülekezet, szeretett keresztelőre érkezett családok, szülők, keresztszülők, nagyszülők és keresztelendő gyermekek. A keresztség kapcsán, amely az Anya Szentegyházba való befogadásnak a jele, és az egyház tagságnak a Isten értelemben vett kezdete, nagyon sok mindent érdemes lehet fölemlegetni, nagyon sok mindent elmondhatunk, amit az egyházban, az Anya Szentegyházban, református egyházban is így megtanulhatunk, de inkább így mondom, hogy Jézus Krisztusnak a követőjiként gyakorlunk. És az az életút, amelyet talán a keresztelőtől, a konfirmáción át, egyházi alkalmakkor, hogyha van ilyen, egyházi esküvőben, vagy aranymennyegzőben, és más alkalmakkor él meg az ember, nagyon sok mindent ad nekünk, és mégis, amikor a keresztény létünkről, a Krisztus követésről beszélünk, akkor nem lehet elmenni az mellett, amit Jézus Krisztus a keresztség sákramentumának az átadásakor, a keresztségre való fölhíváskor is elmond, hiszen bennünk is megfogalmazódik a kérdés, mint ahogy megfogalmazódott szadduceusokban, farizeusokban, Jézus Krisztus tanítványaiban, hogy melyik a legnagyobb parancsolat. Ha én tagja leszek keresztény egyháznak, ha én keresztjénné válok, mi az, amit leginkább be kell tartanom. És erre ad útmutatást és választ, nagyon frappánsan válaszában Jézus, amelyet keresztelő családoknak is a szívére helyezek, ugyanis a szeretetről beszél, de fontos, hogy tudjuk, hogy milyen szeretetről van szó. Hát annak idején, amikor még fiatal kezdő egyetemista hallgató voltam, és mentem az egyik első istentiszteletemre, igehirdetésre. Nagyon izgultam, és akkor édesanyám, aki nagyon bátorított, beült mellém az autóba, és mondta, hogy ne izguljál, minden rendben lesz, fölmész a szószékre, aztán majd mondasz valamit a gyülekezetnek a szeretetről. És akkor mondtam neki, hogy hát anya, ez azért nem ilyen egyszerű, hát tényleg nem ilyen egyszerű. Három gondolatban összefoglalva, mit jelent hát ez a szeretet, amiről az Isten beszél először, és azt jelenti, hogy az Isten a szeretetét akarja elmondani Jézus Krisztuson keresztül. Azt, hogy hatalom alá vetett emberként, világi hatalmak, természeti hatalmak, az ókori ember is megélte azt, hogy kiszolgáltatott, sőt a bűn hatalmának is alá van vetve, viszont az első és legfontosabb gondolat, hogy az Isten nem büntető Isten, hanem az Isten szerető Isten, aki a szeretetére hív meg bennünket Jézus Krisztuson keresztül. Nincs tökéletes élet, sokszor panaszkodunk, de a legtöbb panasz között is az Isten szeretete keres bennünket. Második gondolat, amit keresztelendő családok szívére helyezek, az az, hogy Isten a szeretetével jelen van, és ezt a szeretetet lehet tanulni. Ugye Jézus is ezt mondja a tanítványoknak, hogy menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megtanítva őket, hogy megtartsák azt, amit én parancsoltam nektek. És hát ugye jön ez az ambivalencia, hogy lehet a kisgyerekeknek parancsolatot mondani. Hát amikor a kis Mátéra nézek, akkor elgondolkozhatik, ő mit ért meg belőle. Hát Jézus nem arról beszél, hogy katonaként álljunk vigyázállásba, és minden egyes szavára rezdüljünk meg, és féljünk, hanem ezt mondja, hogy a szeretet parancsát tartsátok meg. És nagyon sok mindent megtanulunk, ugye nagyon sok mindent erről talán Kinga tudna jobban beszélni, hiszen ő már nem kisgyermekként van megkeresztelve, vagy lesz megkeresztelve, hanem most már nagyobb. Nagyon sok mindent tanulhatott az édesanyjától, az édesapjától. Megtanult írni, olvasni, cipőfűzőt kötni, megtanul lehet idő után házi munkába részt venni, takarítani, és a többi. De a szeretetet, ezt egy életen keresztül tanulod. A szeretetet egy életen keresztül tanuljuk. Erre a tanulásra hívunk meg benneteket, és hív meg Jézus Krisztus. És hogy ez így lehessen, a szeretet tanulásában járjunk élen, szülők, keresztülők, és mindenki, akik a gyermekeket körbevesszük gyülekezettel együtt. Ezért kérlek benneteket, hogy most jöjjetek ide az Úr asztala elé, és egyházunk rendje szokása szerint két kérdésre feleljetek hallható szóval, őszinte szívvel. Először is kérdezem a szülőket és a keresztszülőket, akarják-e, hogy gyermeküket a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anya Szentegyházba befogadjuk, befogadtassék. Ha igen, kérem, feleljék, akarjuk. Másodszor pedig kérdezem, ígérik-e, fogadják-e, hogy gyermeküket úgy nevelik és neveltetik, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet színe előtt. Ha igen, kérem, feleljék, ígérjük és fogadjuk. Most pedig, tudván, hogy Isten és ember is hallotta fogadásukat és ígéretüket, mondjuk el minden keresztjén hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Csendesedjünk el, és hála szóval imádkozzunk. Annyi és annyi mindent köszönünk neked, Urunk, az életünk során, egészen csekély ajándékokat is hajlamosak vagyunk megköszönni és számon tartani. Mi ezekhez képest az élet ajándéka, amellyel megajándékoztál bennünket, és amelyért most hálát adhatunk ezekre a gyermekekre tekintve. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy ennek az életek nincsen ára, ezt nem lehet megfizetni. Ez a te kegyelmedből adatott nekünk. Így kérünk arra, hogy te hordozd ezt az életet, hadd ajánljuk a te kezedbe, hadd ajánljuk a te szeretetedbe, amellyel keresel bennünket, és kerested ezeket a gyermekeket is, és őrizd meg. Bármerre vigye őket életükben, utuk, légy mellettük ígéreted szerint, soha el nem felejtve, hogy az a szeretet, amelyet nekik adtál Krisztusban, elválaszthatatlanul az övék lett. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Máté, én keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Kinga, én keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Amen. Istennek gyermekei, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját ti rátok, és adjon ti néktek békességet. Amen. Testvéreket, szülőket, keresztszülőket, gyermeket, forduljanak a gyülekezet felé, és hallgassuk meg az ő köszöntésüket, énekeljük együtt a 134. Zsoltárnak harmadik versét áldásként. Isten áldja meg a családokat, a gyermekeket, foglaljanak helyet, és folytassuk Isten tiszteletünket, énekeljük 235. számú dicséretünket valamennyi versével. a mi istentiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, Isten ígéjét, amint az írva található, mai napra bibliolvasó kalauzunk által elrendelt ószövetségi igében, az első királyok könyvének első részéből, a 11-től a 37. versig ezt a hosszabb igeszakaszt, helyünket elfoglalva hallgassuk végig.
Akkor ezt mondta Nátán Becsabénak, Salamon anyjának. Nem hallottad, hogy Adóján Hágit fia lett a király? Úgyhogy urunk, Dávid nem tud róla? Jöjj, azért hadd adjak neked tanácsot, hogy ments meg életedet és fiadnak Salamon életét. Eredj, menj be Dávid királyhoz, és mondd azt neki. Uram király, te azt ígérted esküvel szolgáló lányodnak, a te fiad Salamon lesz utánam a király, és ő trónomra ül. Miért lett akkor Adóján a király? Amíg te királlyal beszélsz, én bemegyek utánad, és megerősítem szavaid. Becsabé be is ment a királyhoz, a belső szobába. A király már igen öreg volt, és Sunémi Abiság szolgálta a királyt. Becsabé meghajlott és leborult a király előtt. A király pedig azt kérdezte, mit kívánsz? Az így felelt neki, uram, te azt ígérted szolgáló lányodnak az Úrra Istenre tett esküvel, a te fiad Salamon lesz utánam a király, és ő fog a trónomon ülni. Most mégis Adóján lett a király, úgyhogy te, uram király, nem tudsz róla. Mert sok bikát, hízlalt borjút és juhot áldozott, és meghívta az összes királyfikat, Ebjátár papot és Joábot, a hadsereg parancsnokát, csak szolgáldat, Salamont nem hívta meg. Most azért, uram király, rajtad van egész Izrael szeme. Neked kell kihirdetned, hogy kiül utánad a trónra, uram király. Mert ha majd, uram király, őseidhez térsz pihenni, akkor engem és fiamat, Salamont lázadónak fognak tartani. Még beszélt a királlyal, mikor megérkezett Nátán próféta. Jelentették a királynak. Itt van Nátán próféta. Erről bement a király elé, és arccal a földre borult a király előtt. Azt mondta Nátán, uram király, Adián lesz a király utánad, és ő fog trónodra ülni, mert ma ő elment, sok bikát, hízlalt borjút, és sok juhot áldozott. Meghívta az összes királyfiakat, a hadsereg parancsnokát, még Ebjátár papot, és ezek most vele esznek isznak. És ezt mondják, éljen Adóján király. De engem, a te szolgádat, nem hívott meg. Cádok papot, sem Benáját, Jojáda fiát, sem szolgádat Salamont. Ha az én uramtól, a királytól való ez az intézkedés, akkor miért nem tudattad szolgáiddal, hogy kiül majd trónodra, uram király? Dávid király válaszolt. és azt mondta, hívjátok hozzám Betsabét. Ő bement a királyhoz, és megállt a király előtt. Akkor a király megesküdött, és azt mondta, az élő Úrra mondom, aki megváltott engem minden nyomorúságtól, hogy miképpen megesküdtem neked az Úrra, Izrael Istenére, és megígértem, hogy a te fiad Salamon lesz utánam a király, és ő ül a trónomra, én úgy cselekszem a mai napon. Ezután azt mondta Dávid király, hívjátok hozzám Cádok papot, Nátán profétát, Benáját, Jójáda fiát, ezek bementek a király elé. A király ezt mondta nekik, vegyétek magatok mellé uratok szolgáit, és ültessétek fiamat, Salamont, az én összvéremre, és vezessétek le Gionhoz. Cádok pap, Nátán proféta kenje fel Izrael királyává, azután fújjátok meg a kürtöt, és mondjátok, éljen Salamon király! Azután vonuljatok fel utána, ő pedig jöjjön ide, és üljön a trónomra, és ő legyen helyettem a király, mert azt parancsoltam, hogy ő legyen Izrael és Júda fejedelme. Akkor Benája, Jójáda fia válaszolt a királynak, és azt mondta, az Úr, az én uramnak, királynak, Istene, mondjon rá áment. Ahogyan vele volt az Úr, az én urammal, királyommal, úgy legyen Salamonnal is, és tegyen nagyobbá trónját, még az Úr én uramnak, Dávidnak, királynak, trónjánál is.
Isten tegye áldottá az ő igéjének olvasását, hallgatását, szívünkbe fogadását. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Mindenható mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztus által végig pillantva Szentírás sorain, és végig pillantva a történelem időjén látjuk azt, hogy sokszor és sokféleképpen igazgattad ennek a világnak, az Isten egyházának a nemzetségét, és bevalljuk, hogy úgy jöttünk talán a mai napon is, hogy nagyon sok gondolat, nagyon sok kérdés kavarok bennünk választások kapcsán. Jó megnyugodni amellett, az ige mellett, amely arról beszél hozzánk, már az Ószövetség lapjaiból is, hogy a királyokat és a hatalmasokat te választod. Azért arra kérünk ma, Úrunk, hogy a mi gondolatainkat tereld el a királyok idejéről, és fordítsd az igének a tiszta beszédéhez, hogy megértsük azt, hogy mit tervezel, mit gondolsz rólunk, mi az, amit tennünk kell. Így kérünk Istenünk, hogy ajándékozz meg bennünket most a te igédnek világosságával. Jézus Krisztus nevéért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és kérem a gyermekeket, hogy jöjjenek előre az Úr asztalához, a gyermektanításra, még mielőtt kimennének. Gyertek csak! Gyertek, de jó, sokan vagyunk. Álljunk körbe, jó? Oda is lehet menni a túloldalra. Szerintem most össze fogunk érni. Kicsit még lépjünk közelebb, gyertek ide, jó? Itt velem szembe is, egy körbe álljunk be. Még mindig lehet jönni. Tessék, erre egy kicsit, gyere. Jobbra. Még jöhettek. Máté, gyertek egy picit még erre. Jó látni, hogy ilyen sokan vagytok. Fogjátok meg egymás kezét, jó? Köszönjünk egy jó nagyot, határozottan áldás, békesség. Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Hadd kérdezzem meg, hogy ki az közületek, aki az utóbbi hetekben ne talán kapott levelet? Valaki? Igen, nagyon jó. Egy valaki biztosan. Milyen levelet kaptál? Megkérdezhetem? Versenylevelet. Valamilyen értesítés volt? Értesítés. Hát tudjátok-e, hogy jövő héten szombaton itt a templomban lesz a megkereszteltek találkozója. Na ki az, akit az elmúlt évben vagy években kereszteltek meg közületek? Van valaki olyan, akit most kereszteltek meg? Panka. Pankát egészen biztosan. No hát, nem, ebben nem az van, de ebben a borítékban is egy értesítés van, nem egy versenyről, hanem egy hivatalos irat. Sokszor szoktunk kapni nem csak ilyet, hanem szoktunk kapni képeslapot is. És hát előbb vagy utóbb benneteket is meg fognak találni ezek a meghívók, a megkeresztelteket, lehet, hogy a kistestvéreiteket is. És az üzenete ennek az, hogy nem csak meghívót kapunk egy alkalomra, hanem meghívót kaptunk egy egész életre, de meghívót kaptunk az Isten országába is. És Jézus azt mondja, hogy az Isten országa az itt van közöttünk és bennünk. Így, ahogy állunk, bezárjuk a kört, fogjuk egymás kezét, közöttünk van és bennünk van, és nekünk úgy kell élnünk az életünket, ehhez mérten, hogy tudjuk azt, hogy ünnepségbe megyünk, vendégségbe megyünk. És az Isten el tudja készíteni nekünk ezeket az alkalmakat. Ez a mai Isten tisztelet is egy ilyen, ahova meghívottakként érkeztünk. És nem biztos, hogy borítékban kaptuk meg rá a meghívót, de az Isten lelke meg tud szólítani, és tud bennünket hívni. Úgyhogy figyeljetek ezekre az üzenetekre, figyeljetek a postaládátokat is, de még inkább figyeljétek a szíveteknek a hangját, hogy az Isten mire hív meg benneteket, mert ő mindig szól. Úgyhogy kívánom, hogy a mai gyerekfoglalkozáson is halljátok meg az ő üzenetét és meghívását. Köszönjünk most el a gyülekezettől, és induljatok útra. Áldás, békesség! Tessék menni, tanítok! Kövessétek őket! Gyülekezettel pedig készüljünk az ige hirdetésére és hallgatására. Énekeljük a 133. Zsoltárt. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint a szól hozzánk a Bibliaolvasó kalóz útmutatása szerint. A tegnapi napi újszövetségi igeszakaszt olvasom. A 2. korintusi levélnek a 3. fejezetéből az első 3 verset, amely így szól. Elkezdjük-e ismét ajánlani önmagunkat? Vagy szükségünk van-e, mint némelyeknek, hozzátok szóló, vagy tőletek kapott ajánló levelekre. A mi levelünk ti vagytok, amely be van írva szívünkbe, melyet ismer és olvas minden ember. Mert nyilvánvaló, hogy ti Krisztusnak, ami szolgálatunk által szerzett levele vagytok, amely nem tintával, hanem az élő Isten lelkével van felírva, és nem kőtáblára, hanem a szívek hústábláira. Foglaljunk helyet, testvérek! Szeretett gyülekezet, az elmúlt hetekben hírek között olvasgatva megragadta a figyelmemet egy tudósítás, mely szerint a távoli Nyugat-Ausztráliában tengerparton járva egy fiatal család talált egy palackot, amely első látásra nagyon színesnek, szépnek, különlegesnek tűnt. Hölgy odalépett a palackhoz, fölemelte, gondolván, hogy hát ez nagyon szép lesz, hogyha majd otthon kiteszi a polcára dekorációként, és jobban megnézve ezt a kis palackot, észrevette, hogy van benne valami. Kibontotta, és legnagyobb meglepetésére egy levél volt benne, egy üzenet, nem angol nyelven írva, ahogy arra számíthatott volna, hanem német nyelven írva. És egy kevés idő után, amelyet kutatással töltöttek, kiderült, hogy ezt a levelet, mint egy palackpostát, valamikor régen adták föl, nem is olyan közel, nem is annyira a közel múltban, hanem egészen pontosan 1886. június 12-én dobták az óceánnak a habjai közé, nagyjából 1000 kilométerre Ausztrália partjaitól, és így lett ez a palack, a ma ismert legrégebbi palackposta, amely előkerült a történelem során. Kiderült egyébként ennek a kapcsán az is, hogy annak idején az óceán áramlatokat keresték az emberek, német tengerészek, és több mint 600 előkerült már ezekből a palackokból, amiből több mint 1000-et dobtak a tengervízbe, és nagyon sok egyébként a mai napig nem került elő. És létezik egy lista egyébként erről, a legrégebbi üzenetekről, amely kallódik valahol az óceánok mélyén, és amely talán egyszer elő fog kerülni. És azért is meséltem el ezt a kis történetet bevezetésként, és azért gondolom gondolatébresztőként hasznosnak és fontosnak, mert amikor a Szentírás lapjait forgatjuk, és amikor a Szentírásnak az oldalait olvassuk, akkor nagyon sokszor bele sem gondolunk abba, hogy mennyi idő telt el azóta, mióta ezek a lapok, ezek a levelek, ezek az írások, tudósítások keletkeztek, létrejöttek. És nem is gondolunk bele abba, hogy annak idején, amikor ezeket a szentírók megfogalmazták, akkor milyen sorsot szántak ennek. Annak idején, amikor a szentírás összegyűjtötték, kanonizálták, akkor ezt azzal a szándékkal tették meg, hogy legyen egy egység, egy látás arra vonatkozólag, hogy Isten mit akar mondani az üzenetével, mit akar mondani a kijelentésében. De talán, hogyha a 20. században megtalált holtengeri tekercsekre gondolunk, akkor lehet a leginkább megérteni azt, hogy azok, akik ezt annak idején elrejtették valahol Qumrán közelében, nem is gondoltak arra igazán, hogy ez valaha egységként így a szemünk előtt lesz látható, ebben a formában, amelyet mi is kézbe vehetünk, olvashatjuk, forgathatjuk. És a mai igében, a korintusi levélnek a második részében Pál apostol egy fogalmat használ, egy levelet, egy ajánló levélként elkeresztelve, amely nagyon is ismert volt a korabeli birodalomban, és nagyon is ismerősen csenghet nekünk, akik a Szentírással szoktunk foglalkozni, hiszen az új szövetségi levelekbe sokféleképpen visszaköszön ennek a használata. De mi is volt pontosan ez az ajánló levél, amiről itt szó van? Jobb megértés kapcsán érdemes tudnunk, hogy a római birodalomban annak idején mindennapos volt az ajánló leveleknek a használata. Hogyha valaki a római birodalom egyik provinciájából egy másikba szeretett volna elutazni, akkor jól jött neki, hogyha volt egy ajánló levele, amivel szabadon járhatott, szabadon utazhatott. Sőt, hogyha netán valahol meg akart szállni, hogyha szeretett volna magának biztonságos keretek között nyugalmat azon a helyen, ahol éppen ahova eljutott, akkor jól jött, hogyha volt ajánló levele, talán egy cserépbe vésve valamilyen monogram, valamilyen írás, ami igazolta azt, személyigazolvány és útlevél hiány, hogy ő kihez tartozik. A bizalomnak a jele volt, illetve annak a jele, hogy akihez én tartozom, az garanciát, kezességet vállal, értem. Ha jön egy idegen ember, beengedem a házamba, hát nem biztos, hogy örülök neki, hogyha nem tudja megmagyarázni, hogy ő kicsoda. Nem bízok meg benne. De ha van egy ajánlólevele, akkor egészen nyugodtan megbízhatok benne. És ehhez kapcsolódóan ismert egy úgynevezett asztrakon is, ami később lett szokás a római birodalomban, ami egy olyan széttört cserepet jelentett, amit akár kettő vagy több darabba törtek, és küldöncként elküldték valahova, a birodalom egy másik részébe, egy másik városba, és amikor valaki visszahozta azt, ha összeillett a széttört cserépdarab, akkor azzal tudta igazolni azt, hogy ő kihez tartozik. És ilyen ajánló levelekről olvasunk a Szentírásban is, hogyha Lukács evangélista által lejegyzett apostolok cselekedeteit olvassuk, akkor olvassuk például ott a 15. részben, amikor arról beszél Lukács evangélista, hogy mi szeretett Barnabásunkat és Pálunkat ajánljuk, és egy kísérő levél társaságában elküldjük egy másik közösségbe, egy másik gyülekezetbe. Vagy olvassunk ugyanúgy az apostolok cselekedeteiben arról, hogy Apollóst Efézusba küldik a tanítványok, akit majd aztán Akvilla és Priscilla fogadnak, kifaggatják az Isten útjáról szerzett tapasztalatukról, és még segítenek neki, hogy ebben növekedhessen, és őt úgy bocsátják útra utána, hogy ő is kap egy levelet, egy utazó levelet, amivel igazolja, na már nem azt, hogy hivatalos személy, hanem az Istenhez való tartozását. Azt, hogy ő egyébként Krisztus követő ember, és mindaz a tapasztalat, amit megélt, az már egy olyan látást adott neki, amit érdemes kamatoztatni más gyülekezetekben is a birodalomban. És hogyha az ókorból ellépünk, akkor a mai világban is találunk ajánló leveleket. Az egyház magáévá tette ezt a szokást, a reformáció korában a peregrinus diákok ajánló levelekkel utazták be Európát, és mentek nyugati egyetemekre, hogy ott tanuljanak. Hogyha csak a saját diákságomra gondolok, akkor eszembe jut, hogy mi teológusként, amikor sátoros ünnepekkor legációba mentünk, karácsonykor, húsvétkor, pünköskor, akkor vittük magunkkal a libellusunkat, amit a lelkészek kitöltöttek, számot adva arról, hogy a lelkész hogyan szolgált, a lelkész tanonc. Volt olyan, aki szűkszavúan megfogalmazta, csak ennyit írt rá a libellusra, láttam ilyet is, hogy áldott szolgálata volt, de volt olyan lelkipásztor is, aki ennél sokkal bőszavúbban adott visszajelzést a teológus hallgatónak az ír a szolgálatáról. És találkozunk lelkész ajánlásokkal, mi is mai lelkészek, amikor jönnek hozzánk gyermekek, bekopognak az iskola lelkésznek az ajtaján, és mondják, hogy hát mi szeretnénk egyházi középiskolába tovább menni, Tamás bácsi legyen kedves, adjon nekünk ajánlást. És ilyenkor az iskola lelkész, és minden lelkész, aki így megszólítva lesz, összeírja legjobb tudása, korrektsége szerint azokat a jellemzőket, amivel tudja ajánlani a diákokat. És ajánlásokat kapunk levél formájában, de vannak nyílt levelek is, amelyekkel találkozunk. Vannak olyan levelek is, amelyek anonim módon íródnak meg. Vannak olyan levelek is, amelyeket kapunk, meghívó levelek, mint amiről a gyermekeknek is beszéltem, vagy olyan levelek, amelyek az életünk személyes részéhez kötődnek. És ezekről a levelekről nagyon sokszor tudjuk azt, hogy visszajönnek a feladónak, hogyha nem jó helyre érkezik, az is lehet, hogy elveszik, elkallódnak, az is lehet, hogy nem a tengerben hánykolódnak, hanem valahol rossz helyre dobták be őket. És vannak olyan levelek is, amelyeket lehet, hogy talán jobb lett volna soha meg sem írnunk. És ezeknek a fényében Pál apostol arról beszél, hogy ő, mint küldött, hogy ő, mint az Istennek az elhívottja, az angelos küldött, nem rendelkezik ilyen ajánló levéllel. Azt mondja, hogy Jézus Krisztusnak a nevében jár. És nagyon sokan a korintusi gyülekezetből megszólítják, vélhetőleg volt egy kommunikáció még a levél keletkezése előtt, amelyben Pál apostolt oda szegezik a falhoz, és azt kérdezik tőle, hogy hát hogyan mered ajánlani saját magadat, hogyan jössz te ide tanítani hozzánk, amikor nincsen ajánlásod a jeruzsálemi vénektől. Hogyan ajánlod magadat, amikor más nem hatalmazott föl erre? Korabeli kereszténységen belül is ért a patriarchális gondolkozás, mely megkívánta bizonyos formában azt, hogy legyen ilyen ajánló levele a keresztény küldötteknek is, akik egyik gyülekezetből a másikba utaznak. És Pál apostol nem tud mást mondani, mint azt, hogy a ti létezésetek bizonyítja azt, hogy küldött vagyok. Azoknak a közösségeknek a létezése, amelyet Kis-Ázsiában a hátam mögött hagytam, ez bizonyítja azt, hogy én küldött vagyok. És az első gondolat, amit üzenetként ma érdemes elmélyítenünk, az az, hogy az Isten népében nem szükséges, nem kell feltétlenül ajánló levéllel rendelkezni. Annak, akinek az életében küldöttség jellemző, annak az életén meglátszik az, hogy ki küldte el. Pál apostol visszapillant az életútjára, és amikor a kis-ázsiai gyülekezetekről beszél, akkor azokról oly módon teszi azt meg, hogy íme, annak a munkának, amit elvégeztem, van gyümölcse. Gyümölcs termő életet éltem. És nem is csak arról beszél, megkérdezi a bevezetésben, hogy hát dicsekedjünk-e saját magunkkal, ajánljuk-e magunkat. És ezt nem azzal a szándékkal teszi, hogy önmagáról beszéljen, az önmaga hivatásáról, hanem arról az elrendelt hivatásáról, ami a gyümölcsökben az Isten dicsőségére mutat rá. És nagyon sok olyan gondolatot ébreszt Pál apostol emberekben, ami tovább viszi ennek a gyümölcsnek az ízét, ami tovább viszi ennek a gyümölcsnek a lényegét, mert aki ezt megkapta, az onnantól kezdve nem akar küldött lenni hivatalos formában, hanem az Istennek, Jézus Krisztusnak a dicsőségéről kezd el beszélni. És kezdi ezt el hirdetni, és kezdi ezt az evangéliumot elbeszélni, ahogy húsvét után ezt tették a tanítványok, pünkösdnek a hatása alatt, és amikor ezt megteszik, akkor ezt úgy viszik tovább, mint ami az ő élet hivatásukká vált. Egyszer Jézusnak egyébként panaszkodnak a tanítványok, azt olvassuk az evangéliumok oldalain, hogy Jézus, valaki a te nevedben hirdeti az Istent. Miért nem mész oda, és miért nem mondod neki azt, hogy te erre nem hatalmaztad fel? És Jézus azt mondja, hogy ha az Isten lelke indította erre, akkor ezt megteheti. Mert akiket az Isten lelke vezérel, azok az Isten fiainak neveztetnek. De hozzáteszi az ige, János levelében például azt olvassuk, hogy nem minden az, nem minden Jézus Krisztusnak a követe, nem minden hívő. Azt mondja, hogy ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg, hogy Istentől való-e. Így módon a keresztény életet, amely mint egy két lábon járó küldött ajánló levél, amelyre azt mondja Pál apostol, hogy ti magatok vagytok, szüntelenül meg kell vizsgálni. Nem lehet betenni egy fiókba, otthagyni, és azt mondani, hogy én ezt már ismerem, én ezt már tudom, hanem a keresztény ember így módon szüntelenül önvizsgálatot tart. És van egy érdekes gondolat, ez a második, amelyet ki kell emelnünk. Azt mondja Pál apostol, hogy nem csak egyszerűen arról van szó, hogy ti magatok vagytok az ajánló levelei az Istennek, hanem azt is mondja, hogy mert nyilvánvaló, hogy ti Krisztusnak, ami szolgálatunk által szerzett levele vagytok, amely nem tintával, hanem az élő Isten lelkével van felírva. És itt bevezet bennünket Pál apostol egy nagyon határozott teológiai látásba, amely akkor és ott, korai kereszténységben, a zsidó kereszténységben nagyon fontos kérdés volt, de ugyanakkor mondhatjuk azt, hogy fontos nekünk is, hogy mi való előrébb, minek a hangsúlyozása, minek a megértése a fontosabb, az írásnak, a törvénynek, amelyet mi zsidó emberek követnek, és amelyből az Isten útmutatását megkapják, vagy pedig a léleknek, ami a törvénynek a tartalma. És Isten lelkének a jelentését itt Pál apostol nem úgy különbözteti meg, hogy azt mondja, hogy a törvényre semmi szükség nincsen, hiszen a törvény betűire szükség van. Ő maga is tudja ezt, gyakorolja ezt, hiszen zsidó ember. De azt mondja, hogy a törvényen túl az Isten egy aktualizált parancsot tud adni, amelynek nem az a jellemzője, hogy nem betű formában adja ezt az Isten, hiszen miért ne adhatná az ige olvasása közben, hanem hogy az a lélek olyan valamire tesz engem képessé, amire a saját erőmből nem voltam képes. És ezt adja minden elhívottnak. És ennek az egyik jelentősége az az, reformátori teológiában, hogy az Isten nem csak a hivatalosokat tudja meghívni, megszólítani. Nem csak a papokat, hogy így mondjam, hogy Luther Márton annak idején talán fölismerte egészen bizonyosan, hanem a világi hivatásban beleállókat is a szolgálatába hívja meg. Azokat is, akik talán tanítók, azokat is, akik talán kétkezi munkások. Mai nyelvre lefordítva, az Isten azokat is küldöttnek, hivatalosnak formálja meg az ő aktualizáló parancsával, akik talán az utakat járják, akik szerelők, akik takarítók, és nem tesz különbséget hivatalos és nem hivatalos szolga között, és megszületik az egyetemes papságnak a gondolata, mely arra hív, hogy minden lélek alkalmas lehet arra, hogy az Istennek a nagyon szoros, aktualizált parancsát teljesítse, meghallja. És ezt úgy fogalmazza meg Pál apostol, hogy mindenki értse, ti magatok vagytok az ajánló levelek. És kérdés ma számunkra, harmadik üzenetként, hogy hát akkor hogyan tekintsünk a közösségünkre, hogyan tekintsünk a keresztény egyházra. Mi a feladata? Hiszen amikor az egyházra tekintünk, akkor azt látjuk, és betű szerint, hogyha betű szerint gondolkozunk, hogy az egyház az valamilyen közösség érdekeit szolgáló szervezet. Valamilyen közhasznú célt ellátó oktatást, óvodai nevelést, felsőoktatást ellátó formáció. Viszont, hogyha így nézzük, akkor még ez csak megmarad az organizációnak, a szervezetnek a szintjén, ami intézményi formában nagyon is igaz ránk. Ennek az egyházközségnek is ki kell fizetnie a számláit, rezsit, fönt kell tartania egy iskolát, és nagyon sokan úgy tekintenek így az egyházra, mint intézményre. De ettől egyháze az egyház, ettől közössége az egyház. És Pál apostol arra mutat rá, hogy nem organizációban gondolkozik, hanem organizmusban kell gondolkoznunk. Akkor azt mondja, hogy ti magatok vagytok az Istennek a levele, azt mondja, hogy választott, elhívott tagokként, akik az egyháznak, mint Krisztusnak a tagjai vagytok, ti magatok alkotjátok, ti magatok vagytok Jézus Krisztusnak ezen a földön jelenlévő keze, szeme, lába, akik elzarándokolnak a betegekhez, akik letörlik a sírók szeméről a könnyet. Ti vagytok azok, akik Krisztus szeretne lenni, de minket hívott el, hogy legyünk ezen a világon követei. És ez egy nagyon komoly kérdés, 20. századi teológiában bizonyos Rudolf Schön és Adolf von Harnack között bontakozott ki, hogy micsoda az egyház pontosan, minek kell jobban érvényesülni az intézménynek, annak a közösségnek, ami fönnáll, ami évszázadokon keresztül megszirálódott, vagy az egyháznak, mint élő tagoknak. És Pál apostol talán nem tudna, vagy nem tudjuk, hogy hogyan foglalna állást ebben a vitában, ami az újkorban született meg, de egészen biztosan mondja, hogy a keresztényi elhivatottságunk az megelevenedésre hív. Arra, hogy egyházi keretek között, szolgálatunkban, ne a hivatalosra való hivatkozással, hanem Jézus Krisztus életünket átjáró szeretetére való hivatkozással, dicsőségére való hivatkozással tegyük és végezzük szolgálatunkat. És végül talán érdemes elmondanunk azt is, hogy úgy kell élnünk tehát az életünket, mint akiknek az életét olvasnák. Mert hogyha Jézus dicsőségének a levelei vagyunk, és ezt, hogy Pál apostol aláhúzza több ízben is, akkor az azt jelenti, hogy úgy kell élnem az életemet, és úgy kell élnünk az életünket, testvérek, hogy olvasnak bennünket az emberek. Mi, akik Krisztusban hiszünk, azoknak az élete olyan kell, hogy legyen, mint egy nyitott könyv, amiben beleláthatnak mások is. Tényleg tudjuk így élni az életünket? Beleláthatnak mások az életünkbe, vagy inkább bezárkózunk? Komoly etikai kérdés a kereszténységnek a fokmérőjévé válik, és ebben bizony-bizony beleszaladunk, belefutunk, mert hogyha keresztények vagyunk, hogyha Krisztus dicsőségét hirdetjük, akkor ezzel a világ szembesíteni fog. Egy kedves ismerősömmel történt meg, aki egy sok gyermekes lelkész családnak a sokadik gyermeke, tudván, hogy ő hívő református keresztjén, a munkahelyén, ahol dolgozott, egy olyan autószervizben, egy autóbontóban, ahol az autókat szanaszét szedték, minden apró kis részüket félretették, és azokat a gumiabroncsokat, amikkel a cég nem tudott mit kezdeni, azokat félretették, elkezdték tárolni, és ez a fiatal ember rájött arra, hogy ezt hogyan lehet hasznosítani. És anélkül, hogy megkérdezte volna a kollégáit, egy főnökével egyeztetett, mondta, hogy hát ő ezzel tud mit kezdeni, elkezdett saját szakára hasznot húzni belőle, feljavította, eladta megfelelő helyre, ahol tudták hasznosítani, és jöttek a kollégái, és szembesítették vele, hogy de hát, te keresztjén vagy, miért veszel magadnak hasznot? Miért szerzel magadnak olyan hasznot, ami megkerüli a törvényt? És erre válaszolni kell. Ezt a kérdést nem lehet kikerülni. És ugyanakkor meg keresztény emberként vállalom vele azt is, hogy az életemet tárom föl benne. És nagyon sok mindent mond el még nekünk az ige arról, hogy kik lehetünk. Az iskolában az elmúlt hetekben egy sorozatban vagyunk benne, amiben reggeli áhítatokon olyan igéket olvasunk, ami arról beszél, hogy kik lehetünk mi. És az ige beszél arról is, hogy nem csak Istennek a levelei lehetünk, hanem beszél arról is, hogy Krisztusnak az illata lehet a keresztény ember, lehet a földnek a sója, lehet a világnak a világossága, lehet a szőlővesző, és ezt a maga helyén minden Krisztus követőnek meg kell tudnia válaszolni, hogy én miben lehet a Krisztus illata, én miben vagyok a föld sója. És amikor erre üzdít bennünket az ige, akkor erre válaszolnunk kell. Jézus azt mondja a hegyi beszédben, hogy a város sem azért építik a hegynek a tetejére, hogy ne lássák az emberek, hanem azért van ott, hogy utat mutasson. Meghatározó mérőpont legyen. És a lámpás sem azért gyújtanak, hogy véka alá tegyék, hanem azért, hogy világítson az embereknek. Keresztény élethivatás, világítani. Keresztény élethivatás, jó illatnak lenni. Keresztény élethivatás, megízesíteni az életet. És hogyha mindez megvan, akkor nem kell igazolólap. Akkor nem kell lelkészi ajánlás, nem kell lelkészi igazolás. Az életünk fog beszélni betű helyett, élettel és lélekkel Jézus Krisztusról. És hogyha úgy éreznénk, hogy a mi életünk csak sodródik, mint az a palack, amit valamikor 130 évvel ezelőtt vízbe dobtak, akkor kicsit képzeljük magunkat annak az üzenetnek a helyébe. Mert az Istennek a levelei, azok célirányosan haladnak. Semmi sem történik véletlenül. Közhelyszerűen szoktuk mondani, de higgyük el, testvérek, mindennek oka van, és az Istennek terve is van. Van címzet, van üzenet, és a címzeteknek szól általunk, hogy Jézus Krisztus az élet ura. Jézus Krisztus feltámadt, és ahogy megelevenít bennünket, úgy megeleveníthet gyülekezeteket, megeleveníthet egyházat, társadalmat, a világot, és nekünk ebbe bele kell állnunk. Ebben nekünk részünk van. Amen. Az ígére válaszként énekeljük énekeskönyvünk 295. számú dicséretének az első versét. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged azért az elhívásért, amelybe bevontál bennünket is, és amelybe talán még életünk hajnalán a keresztség által nem tudatosult az életünk, de te hívó szavaddal, ami megelevenít bennünket, az életünk olyanná formálódhat, amelybe ez egyértelmű lesz. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te sokszor és sokféleképpen megszólítottad elődeinket, és azt a hitet, amelyet rájuk bíztál, és azt a kegyelemteljes üzenetet, amellyel az életüket átformáltad, nem marad néma ma sem. Így adunk hálát azért a sok keresztény testvérünkért, aki életét megvető bátorsággal, még akár a halállal is szembenéz, még a mai században is olyan helyeken, amit összesen lehet hasonlítani a mi életünkkel. Rájuk is tekintve kérünk arra, hogy formálj bennünket olyan hitvalló keresztényekké, akik nem maradnak némák akkor, amikor szólni kell, akik a feltámadás üzenetét nem csak egy tannak, egy gondolatnak, egy ideának tekintik, hanem az életünket megújító kegyelemként kaphatjuk azt meg. Így könyörgünk, Urunk, gyülekezetünkért, egyházunkért, egész nemzetünkért, kérünk, hogy ezzel az evangéliummal járd át. Hadd vigyük sorra, sorról sorra, otthonról otthonra ezt az üzenetet, és hadd őrizzük meg ennek a megújító erejét, bizonyságot téve az emberek előtt. Jézus Krisztus nevében kérünk, aki a legszentebb imádsággal így tanított bennünket fohászkodni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Így legyen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem először is gyülekezeti alkalmainkat. A mai nap során este 6 órakor ifjúsági istentiszteletet fogunk tartani itt a templomban, az ifiket, az ifjakat, kamaszokat, 10-20 éveseket, és az örök ifjúakat is várjuk erre az alkalomra. Hétfőn 6 órától, este 6 órától énekkar lesz, kedden este 6 órától bibliaórát tartunk, szokott rendszerint. Szerdán 10 órakor a nyugdíjas bibliaórát tartjuk meg a gyülekezeti teremben. Csütörtökön reggel 8 órától szintén bibliaóra, 9:30-tól babamama kör, szintén 9:30-tól másik helyiségben varrókör lesz. Pénteken délután 3 órakor a kezdő konfirmandus csoportnak tartunk órát, pénteken este 6 órakor pedig a Wifi Fantázia névre hallgató ifjúsági közösségnek lesz a bibliaórája. 7 órától pedig a munkahét záró ima közösségét tartjuk az óvodában. Szombaton 9 órától 16 óráig beavató ifit tartunk azoknak a gyermekeknek, fiataloknak, akik most konfirmáltak. Félreértést ne essék, semmi olyan beavatásról nem lesz szó, amivel rosszul érezzék magukat, ez egy nagyon örömteli alkalom lesz, úgyhogy bátorítjuk az ifjakat, hogy jöjjenek. És szombaton délután 4 órakor a megkereszteltek találkozója lesz, amelyről már beszéltem korábban, akik megkapták az erre vonatkozó meghívót, azokat szeretettel várjuk. Szombaton délután 5 órakor az FBI és az AeroIFI tart bibliaórát itt a gyülekezeti teremben, vasárnap pedig szokott rendszerint 10 órától istentiszteletet tartunk, és jövő héten vasárnap délután 5 órától ajtónyitó iskolai istentisztelet lesz, a második A és a második B osztályos tanulók jönnek ide a templomba szolgálatot tenni. Az igét Kirs Attila testvérünk olvasta, köszönjük szépen a szolgálatát. És hirdetem még, hogy az elmúlt héten utolsó útjára kísértük Szombati Gyula atyánk fiát, aki 80 éves korában hunyt el. Ravatala felett a vigasztalás evangéliumát, Márk evangéliumának a 4. részéből, a 26-tól a 29-ig tartó versek alapján hirdettük. Úgy van az Isten országa, mint amikor az ember beveti a magot a földbe, és alszik, és fölkel éjjel és nappal. A mag pedig kihajt és felnő, maga sem tudja miképpen, mert magától terem a föld először füvet, azután kalászt, azután teljes búzát a kalászban. Mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal sarlót ereszt rá, mert az aratás elérkezett. Isten vigasztaló szeretetét kívánjuk a közöttünk lévő gyászoló családnak. Valamint hirdetem, hogy megkereszteltük a mai vasárnapon Hajdú Kinga orsolyát, Hajdú István és Hajdú Bíró Júlia gyermekét, valamint Kopp Mátét, Kopp Bálint és Kopp Nagy Orsolya gyermekét. Isten áldását kérjük a gyermekek életére és családjaikra, a keresztszülőkre, szülőkre, nagyszülőkre egyaránt. És a rendszeres közös imádság elősegítésére a heti ima témánkat ajánljuk. A következő hétnek a témája az a megkereszteltekért szól, tehát hordozunk imádságban a megkeresztelt gyermekeket ezen a héten jó szívvel.
Kedves testvérek, én is szeretettel köszöntök mindenkit, különösen azokat, akik először vannak közöttünk, és ha még nincs lelki otthonuk, akkor várjuk őket, hogy csatlakozzanak hozzánk. A mai szeretett vendégségre egyből várunk mindenkit, a keresztelős családokat is, hogyha nem sietnek valami előkészített ebédhez, nyugodtan jöjjenek ide hátra a gyülekezeti terembe. A házigazdák, a nyugdíjas bibliaóra tagjai, illetve az óvodai szülőkből alakult csoport. Tegnap jól sikerült hittanos családi napot tartottunk, Ferenc Ila vezetésével és több mint 50 résztvevővel. Köszönjük a szervezők és a résztvevők odaszánását. Szerdán, ezen a héten, iskolánkba a Rózsakerti Esték sorozat keretében délután 5 órától Sebő Ferenc lesz a vendégünk. Mindenkit szeretettel várunk arra is. Tehát ez egy nyitott alkalom, nem csak az iskola dolgozói, szülei és gyermekei jöhetnek, hanem bárki ismerősek közül is. Szintén a héten 12-én és 13-án, tehát csütörtökön és pénteken 8 és 19 óra között lesz iskolánkba a beiratkozás. A felvetek már megkapták az értesítést, kérjük, hogy jelentkezzenek a megfelelő papírokkal. Április 14-én szombaton lesz tehát a 2017-ben megkereszteltek találkozója. Vasárnaponként 4:10 és 3:10 között a torony szobába az ige hirdetésért és a gyülekezetért imaközösséget tartunk. A gyülekezeti tábor szórólapja megtalálható a kiáratnál, amit a nyára tervezünk. Még azt hiszem talán néhány hely van, mert már kezd megtelni, 100 fölötti jelentkezünk van eddig. Ne felejtkezzünk el a 1%-ról, az is a hírlevélből még talán van egy pár példány, és azon van egy betétlap, ezt is lehet terjeszteni azok között is, akik nem szokták. Szintén ne felejtkezünk el a kárpátaljai testvéreink támogatásáról, és arról se, hogy aki még esetleg nem volt választani, akkor éljen ezzel a lehetőséggel, ésszel és nem indulattal. Köszönöm szépen.
Isten tiszteletünk zárásaként énekeljük a 398. dicséretünket valamennyi versével. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen.